énekeljük kijelölt verseivel a 255. énekelő első három, valamint 7. és 8. verseit énekeljük el. Az első három és két utolsó versét. Ennek az éneknek az első verse így kezdődik. Mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumának 24. részéből olvassuk. A 24. rész 44. versétől a fejezet végéig. Lukács evangéliumának 24. részében a 44. verstől ezt olvassuk. És mondanékik, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyitotta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, és mondta nékik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon, és prédikáltatni az ő nevében, a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok közt Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És íme én elküldöm tirejátok az én atyámnak ígéretét. Ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztattok mennyei erővel. Kivitte pedig őket Betániáig, és felemelvén az ő kezeit megáldotta őket. És történt, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván felvitették a mennybe. Ők pedig imádván őt, visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe, és mindenkor a templomban voltak, dicsérve és áldva az Isten. Amen. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét és annak magyarázatát, áldja meg az ige minden hallgatóját és megtartóját. Gyertek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy ma is megállhatunk előtted. Úgy, ahogy vagyunk, jöhetünk hozzád az örömeinkkel, a bánatunkkal, feszültségeinkkel, gyászunkkal, fájdalmainkkal, hálaadásunkkal, kéréseinkkel. Köszönjük, hogy megállhatunk egyáltalán a te színed előtt. Nem látunk téged, de hisszük, hogy te látsz bennünket. Hadd legyen, Urunk, most is az első szavunk a te dicséreted, a te áldásod, a te magasztalásod, mert egyedül te vagy méltó arra, hogy mindezeket neked megadjuk. És hadd kérünk arra, hogy te is áldj meg most bennünket. Áldj meg bennünket a te drága szavaddal, az ígével, amely munkálkodjon szívünkben, lelkünkben, életünkben, és tegyen minket más emberekké, mint amilyenek vagyunk. Formáljon bennünket olyanná, amilyenné te akarod, hogy legyünk. Hiszük, Urunk, hogy akkor lesz jó nekünk, és akkor leszünk igazán boldogok, és örvendező, és teljes életű emberek, amikor olyanná leszünk, amilyenek te elgondoltál, te elterveztél bennünket. Segíts, Urunk, minnyájunkat, hogy ne maradjunk olyanok, mint amilyennek magunk gondoljuk magunkat, amilyennek magunk szeretnénk látni magunkat, mert abból csak boldogtalanság, keserűség és sok nyomorúság származik. Kérünk téged arra, hogy áldj most meg bennünket, kicsiket, nagyokat, áld meg a közöttünk szolgáló testvéreket, gyerekek között munkálkodó fiatalokat, és áld meg, Urunk, mindazokat a helyeket, ahol ma összegyűlnek a templomokban, és ahol tere át figyelnek az emberek. Légy ott is jelen, szólítsd meg az utánad vágyakozó, előtted megálló, téged dicsőítő, téged váró embereket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, ami drága Urunknak, Jézusnak nevéért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 445. énekünknek az első versét. A 445. énekünk első verse így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen. A 17. rész 30. versétől a fejezet végéig. Leülve hallgassuk meg a néhány verset. Pál apostol így szólt az aténiekhez: e tudatlanságnak idejét azért elnézve az Isten most parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek, mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét. Igazságban egy férfi által, akit erre rendelt, bizonyságot téve mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt a halottaiból. Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, Mások pedig így szóltak, majd még meghallgatunk téged efelől. És így módon Pál kiment azok közül. Némely férfiak azonban csatlakozva őhozzá hittek. Ezek között az Areopágita Dínes és egy Damarisz nevű asszony, és mások is ővelük. Kedves testvérek, sok dolog van az életben, ami mélyebb vagy felszínesebb hatást gyakorol az emberekre. Egy hír, egy esemény, egy mosoly, egy ember, egy tragédia, egy siker. Van, ami örömöt, derült okoz, van, ami dühöt, van, ami szomorúságot, kiábrándultságot, csalódást vált ki bennünk. Nos, úgy látjuk a felolvasott bibliai szakaszból, hogy Pál apostol ige hirdetése is hatást gyakorolt az emberekre. A történet leírója szerint, aki Lukács volt, három főcsoportba voltak oszthatók az ige hirdetés hallgatói a hatás szempontjából. Az első csoportba tartoztak a gúnyolódók. A másodikba a halogatók, a harmadikba meg a hívők. Nézzük röviden ezt a három csoportot. Az első csoportba tehát a gúnyolódók tartoznak. Olvastuk, hogy amikor hallották ott Atén híres terén, a tanács, a nagy tanács és az összegyűlt emberek hallották Pál apostolnak a szavait, hallották, hogy Jézusról beszél, aki feltámadt a halálból, és feltámasztja a halottakat. Hát amikor mindezt hallották, akkor elkezdtek gúnyolódni. Mintha véget ért volna ezeknek a görögöknek a türelme a feltámadásnak a dolgánál. Ezekkel a gúnyolódókkal már az aténi szolgálata elején is találkozott az apostol, mert olvastuk, hogy mikor elkezdett ott Aténben beszélni Jézusról az embereknek, a hallgatóságából már a kezdet kezdetén voltak, akik ezt mondták, hogy mit akarhat ez a csacsogó mondani. Így gúnyolták őt. Ez a csacsogó szó azt jelenti, hogy magokat szétszóró, a madarakra akasztották ezt a jelzőt, akik a csőrükkel dobálták a földön lévő magvakat, és azt fejezték ki a görögök ezzel a kifejezéssel, hogy valami rendszer nélkül értelmetlen zagyva dolgokat hordít össze ez a prédikátor, ez a vándorprédikátor. Hát már ott gúnyolták az apostolt. Most itt a prédikáció végén újra elkezdenek gúnyolódni. Micsoda, hogy feltámadt egy halott? Feltámadt egy halott, hogy lesz holtak föltámadás? Hát ez azért már sok. Ezek a gúnyolódók, szinte biztosan mondhatjuk, hogy az epikúreusoknak a táborából kerültek ki. Mint mondottuk ugyancsak korábban, ezek az epikúreusok, ezek a görög filozófiának a naturalista ágához tartoztak, inkább úgy mondjuk materialisták voltak, vagyis azt gondolták, hogy mind a legvégső valóság az anyag, vagy az energia. Ez a legvégső valóság, minden az anyagból, vagy az energiából ered, azon túl nincs semmi, nincs természet fölötti világ, nincs semmiféle láthatatlan világ, metafizikai világ, csak az anyag, vagy az energia, az a végső valóság, és a mögött már semmi nincsen. Az Istenek bevetett hitet, amit ugye ott a görögök gyakoroltak a 3000 istenükkel, a csomó templomukkal, papnőkkel, papjaikkal, az Istenek bevetett hitet teljesen babonáknak tartották, és azt mondták, hogy ezen már ideje volna túllépni, mert ezek az Istenek túl emberszerűek és túl szeszélyesek, és csak félelmet keltenek az ő tisztelőikben. Mondták az embereknek, hogy meg tudtok ti lenni mindenféle istenség nélkül, meg mindenféle vallás nélkül, tudjátok ti az életeteket élni, irányítani, hát éljetek összhangban az anyagi valósággal. Vagyis egyetek jókat, igyatok jókat, élvezzétek az életet, ne vigyétek ezeket túlzásba, vagyis ne legyetek kicsapongó emberek, de mivel az anyag, vagy az anyagiak a végső valóság, hát nincs mit tenni, éljetek az anyagi dolgokért. Éljetek az anyagi dolgokért. Ez ad az életeteknek értelmet, ettől válik teljessé az életetek, hiszen nincs más. Hát ezeknek az embereknek el tudjuk képzelni, hogy mit jelentett az apostolnak a szava, amikor elkezdett beszélni arról, hogy a halottak közül valaki feltámadt. Visszajött valaki a halottak közül. Hát ezeknek a materialista, racionalista embereknek, észistenítő embereknek, a tudást istenítő embereknek nem állt ez közel a szívéhez. Ez egy nevetséges dolognak tűnt a szemükbe. Persze, hogy elkezdtek gúnyolódni. De volt egy másik csoport ott, akik ugyancsak elkezdhettek gúnyolódni, ez meg a sztoikusok csoportja volt. Ők idealisták voltak. Ők azt mondták, erre is kitértünk korábban, hogy nem az anyag vagy az energia a végső valóság, hanem valamiféle szellem, valamiféle világész, valamiféle principium, megfoghatatlan valami áll a dolgok mögött. Nem személyes, személytelen valami. Van egy metafizikai természet fölött egy láthatatlan világ, és abból ered minden, amit látunk itt a Földön. És fontos, hogy az emberek ezzel a világésszel, ezzel a valamiféle láthatatlan istenséggel kerüljenek harmóniába. És hogy tudtok harmóniába kerülni ezzel a láthatatlan világésszel? Úgy, hogyha ha igyekeztek becsületesen, tisztességesen, erkölcsösen élni. Ha így éltek, akkor boldogok lesztek. Ne az anyagiakért éljetek, hanem éljetek, ahogy az epikureusok mondják, hanem éljetek ezért a szellemi dologért, ezekért a szellemi természet fölötti dolgokért. És ezek majd boldoggá tesznek benneteket. Ezek a sztoikusok is egyébként elfordultak a görög istenekhöz, istenektől, és azt mondták, nem kell ezekkel foglalkoznunk, nem kell ezeket imádnunk, tisztelnünk, mert nem az ő kezükbe fut össze a világnak és az emberi életnek a szálai, nem ők irányítják a dolgokat, hanem ez a szellemi valami, ami a dolgok mögött húzódik meg. Hogyha szenvedések jönnek a rátok, mondták az embereknek, akkor viseljétek el türelmesen, mert ezek a földi életnek a velejárói, és hát vegyétek tudomásul, hogy egyszer meg fogtok halni. Leteszitek a testet, de ezzel ne nagyon problémázatok, mert a test úgyis csak a léleknek a börtöne, és a lélek végre a lelkünk megszabadul ebből a börtönből, visszatérhet ebbe a világ szellembe, ebbe a világ észbe, amiből valaha kiszakadt, és minden akkor rendben lesz. Ezeknek a sztoikus filozófusoknak az, hogy egy ember, aki meghal, ugye, elmegy a lelke, és itt marad a teste, hogy ez a lélek újra visszatérjen a testbe, hát ez az anyagi valóságban, ez azt mondták, hát bocsánat, de ez elfogadhatatlan a számunkra. Hát alig várjuk, majd megszabaduljunk ebből a testből, aztán visszatérünk abba a szellemi valóságba, akkor most onnan megint vissza kellene jönni ebbe a börtönbe, ebbe a nyomorult, beteg, ilyen-olyan halandó testbe. Hát köszönjük, nem kell ebből nekünk semmi, amiről ez az apostol, ez a vándorprédikátor itt beszél. Micsoda sületlenségek ezek, alig várjuk, hogy megszabaduljunk a testtől, azt akkor visszajönni bele, feltámadás. Hát ők is elkezdtek gúnyolódni. Aztán, tehát ez a kétféle hallgatóság, epikúreusok vagy sztoikusok, elvetve Pál igehirdetésének a mondatait, szépen visszatértek a saját kis elméleteikhez. Visszatértek folytatni a meddő, üres eszmefuttatásaikat, okoskodásaikat, elmélkedéseiket, visszatértek korábbi életvitelükhöz, gúnyolódva visszatértek az ő dekadens és összeomló kultúrájuknak a falai alá. Nos, sok ilyen ember van ma is. Sokan úgy gúnyolják ki a bibliai tanításokat, hogy közben egyébként nem is ismerik őket. Sokszor a gúnyolódottak a szavaiból kiderül, hogy hát nem is tudják, hogy mit gúnyolnak tulajdonképpen, mert nincs benne a Bibliában az, amit ők gúnyolnak, mintha benne lenne a Bibliában. De mindegy. Mások tudják nagyjából, hogy miről van szó, és ennek ellenére gúnyolódnak. Van, aki nyíltan gúnyolódik, hangot ad, agresszíven gúnyolódik a bibliai tanításokon Jézus dolgán. Mások csak úgy magukban mosolyogják ki, vagy nevetik ki a bibliai üzeneteket. Tehát sokan folytatják a mai világban is Isten szavainak, Isten üzeneteinek kigúnyolását. Olykor egy ige hirdetésben eléjük magasodik a világ alkotója, gondviselője, akiben élnek, vannak, mozognak, aki eljött a földre Jézus Krisztusban, aki meghalt és feltámadt, aki visszajön ítélni az emberiség minden tagja fölött. Hallják, mondom, sokszor Istennek ezeket a tanításait, de azonnal készek a válaszsal, és azt mondják, miféle ősi meséik ezek, miféle ősi legendák ezek. Csak nem azt várjátok, hogy mi, a felvilágosult, materialista, racionalista emberek elhiggyük ezeket a bibliai meséket. Hát mi tudjuk, hogy nincs Isten. Mi tudjuk, hogy a természet az Isten. Mi tudjuk, hogy az anyag az Isten. Kinek energiaként, kinek pénzként, kinek plazmatévéként, kinek halászléként, vagy Audi 8-asként, vagy 300 négyzetméteres lakásként, vagy ingatlanokként. De hát az anyag a végső valóság. Tudjuk, hogy az ész, a tudomány a végsőt, az mondja meg nekünk, hogy mi van, mi az igazság, mi a valóság, és a tudósok azt mondják, hogy nincs Isten, hát akkor nincs Isten, ha ők is ezt mondják. Mi tudjuk, hogy nincs Isten, mert a tudomány az Isten, a tudósok az Istenek. Mi tudjuk, hogy az élet véletlenül jött létre, a mi életünk is véletlenül jött létre. Az állatvilágból fejlődtünk ki mi is, teljesen véletlenül. Mi tudjuk, hogy így van. Mi tudjuk, hogy az ember alapvetően jó. Mi tudjuk, hogy az embernek szabad akarata van. Mi tudjuk, hogy a világ független a személyes Istentől, és tudjuk, hogy az érték, az igazi érték tőlünk, emberektől függ, és az erkölcs mindig a helyzettől függ. Mi tudjuk, hogy nincs Isten ítélete a világ fölött, hogy nincs túlvilág, nincs pokol, nincs üdvösség, hiszen csak egyszer élünk. Mi tudjuk, hogy csak egyszer élünk. Mi tudjuk azt is, hogy a Biblia csak itt-ott igaz. Az Isten szava, mondják, de mi tudjuk, hogy nem az, mert csak emberek találták ki évszázadokon keresztül, és emberi szó az. És mi tudjuk azt is, hogy minden vallás ugyanazt az Istent imádja, és mindegy, hogy valaki milyen vallást gyakorol, sőt, ha nem gyakorol semmit, akkor is ugyanazt az Istent imádja, amit minden vallás imád. Mi tudunk mindent. Hát mit akarnak nekünk itt beadni? Istenről, Jézusról. A legtöbb ember, testvérek, olyan rendíthetetlen maga biztossággal állítja ezeket a dolgokat, minthogyha ő lenne minden titkok ismerője. Minthogyha átlátná az egész világ mindenség egészét és mélységét, és minden titkot ismerne. De hát, ilyen az ember. Mi tudunk mindent. Mi mindent jól tudunk, jobban tudunk. Mert ezt mondta a tévé. Meg az iskolában is ezt mondták, meg a professzor úr is ezt mondta, meg az újság is ezt írta. És közben, testvérek, ezek a mindentudó emberek, akik kigúnyolják a bibliai tanításokat, e mindentudó emberek közben tele vannak babonás félelemmel, közben horoszkópokat olvasgatnak minden nap, hogy mit csináljanak, meg mit ne csináljanak, amuletteket hordoznak magukon, hogy ne érje őket baj, lekopognak mindent, boszorkányokhoz járnak, kártyát vettetnek, spiritizmussal foglalkoznak, miközben ők tudják, hogy mindezek ugye csak nevetséges dolgok. Azt, hogy ez hogy jön össze az előzőkkel, azt nem érdekli már őket, mint hogy az sem, hogy miközben ők mindent tudnak, és mégse tudnak semmit, aközben az életük romokba hever. Üres, kiégett, boldogtalan. Isznak, cigarettáznak, kábítószereznek. Egyik nőtől a másikig, egyik férfitől a másikig futnak. Nem tudnak csendben lenni, nem tudnak normálisan aludni, gyógyszereken élnek, öngyilkosság gondolatával játszódnak, tönkrement az életük, a rendezetlen pénzügyek, és minden ott van rajtuk, mint egy nagy teher. Lehet, hogy haraggal vannak tele, lehet, hogy egyik tragédia másik után éri őket, és igazán boldogtalanok lennének, de mégis gúnyolódnak az Isten beszédén. Ez nem ér. Ugyan már. Miféle bibliai mesék ezek? Miközben mindent tudnak, miközben tiszta babonásak és az életük romjai felett ücsörögnek, aközben gúnyolódnak az Isten beszédén. Testvérek, e gúnyolódóknak voltak éppen egy a lényeg.
egy dolog a lényeg. Történjen velük bármi, a Biblia Istenével, Jézussal ne kelljen foglalkozni. Mégpedig azért ne, mert ő zavarja a köreinket. Zavarja a köreinket. Kigúnyoljuk, mert zavarja az én központú, önistenítő, önimádó, önmegvalósító életünket. És a legegyszerűbb dolog gúnyolódva elfordulni az Isten beszédétől, megvetőleg leminősíteni, elfordítani a fülünket azoktól, amiket az Úr üzen, könnyebb, mint hogy megalázzuk magunkat. És azt mondjuk, hogy talán mégiscsak igazat mond az Isten. És én nem mehetnék tovább azon az úton, amin eddig jártam, amin eddig éltem, hanem itt változtatnom kellene valamit. Sokszor Isten testvérek ígér nekünk kegyelmet, ígér bocsánatot, ígér örök életet, boldogságot, vigasztalást, új életet, értelmes életet, de mintha nem is hallanánk meg ezt, mert állandóan ott dobol bennünk, hogy itt valaki most jön, aki minket le akar taszítani a trónról. Mert itt ő akar fölöttünk uralkodni. Fenyegeti ő istenségünket, és ez tűrhetetlen. Ez elfogadhatatlan. Inkább jöjjön helyette minden egyéb. Csak ő ne. Csak a Biblia istene, csak Jézus ne. Jöjjön minden egyéb. Jöhet mitosz, mese, áltudomány, grál legenda, reinkarnáció, Júdás evangéliuma, okkultizmus, a tudomány pecsétjével hitelesítettnek látszó igazságok, pletyka, élvezet, szórakozás, jöhet bármi, csak ő ne jöjjön. Csak ő ne jöjjön. Ezek a dolgok, amiket felsoroltam, ugye ezek hagyják, hogy továbbra is a magunk istenei legyünk. Továbbra is a magunk körül való életünket, a magunk körül forgó életünket folytassuk. A magunk gondolatait követhessük, a magunk számára kovácsolgassunk ilyen különböző erkölcsi értékeket, meg szabályokat. Istenkedhetünk tovább, Istent játszhatunk tovább, ha tetszik, ölünk, ha tetszik, hazudunk egyet, ha tetszik, gúnyolódunk az Istenen, ha tetszik, káromoljuk az embereket, ha tetszik, ezt csináljuk, azt csináljuk. Csak a lényeg, mindig a lényeg ez, ő ne jöjjön. Ő ne uralkodjon fölöttünk. Hát kigúnyoljuk őt. Mert védjük saját kis istenségünket. Magunknak kigondolt kis világunkat. Testvérek, Isten dolgait, Isten magát, Jézust lehet így kigúnyolni? Kérdezhetjük. Hát úgy látszik, hogy lehet. Az aténieknek is megengedte, hogy kigúnyolják. Ma is megengedi, és még holnap is meg fogja engedni, hogy egy csomó ember Istent és az ő üzeneteit, az ő tanításait, nem a Bibliában van, kigúnyolja. Megengedi az Isten testvérek. Nem sújt le azonnal, pedig ugye már azt várnánk néha, hogy hát bárcsak ma oda csapna egyet az asztalra, aztán térnének észre a gúnyolódók, hogy kivel játszanak itt tulajdonképpen. De Isten nem csap az asztalra. Hagyja, hogy hadd menjenek a gúnyolódók a maguk útján, sőt, még lehetőséget is ad a gúnyolódóknak. Hogy úgy, amikor egymagukba vannak, nem a barátok meg a barátnők között, a többi hangosan gúnyolódó között, mert ott aztán ők is elkezdenek gúnyolódni hangosan, mert nem akarnak kilógni a sorból egy kicsit se. De amikor egyedül vannak, akkor kicsit elgondolkozzanak, hogy vajon ott a lelkük mélyén valami nem rezonált-e mégis az Isten üzeneteire, az Isten szavaira. Mert lehet, hogy valami ott megérintette azért őket belül a lelkük mélyén, az Isten üzeneteiből. Talán majd később fordulnak az Úrhoz. Sokszor gúnyolódók később fordulnak az Úrhoz. Nem tudjuk, hogy itt is ugye ezek elmentek itt gúnyolódni, de nem tudjuk, hogy aztán később kik jöttek vissza közülük. De Istennek még ez is belefér, testvérek, hogy először valaki kigúnyolja, aztán magába elcsöndesedik. És egyszer csak azt mondja, hát mit gúnyolódok én? Meg kin gúnyolódok én itt eddig? Vagy a korábbiakban. Hogy is tehettem meg ezt? Hát itt az Isten beszél hozzám, az én teremtőm, az én megváltom, meg kigúnyolok. Hát hogy jövök én ehhez? Inkább megyek oda, és visszatérek hozzá. Sok gúnyolódó bánta már meg a gúnyolódását, testvérek. És tértek vissza az Úrhoz, bárcsak ha a gúnyolódó volna, nem tudom ki vagy, mi vagy, de ha gúnyolódó lennél, bárcsak te is ezek közé a gúnyolódást feladó, megtérő, az Úrhoz odafordul emberek közé kerülnél. De menjünk tovább, testvérek, mert kicsit elidőztünk itt ennél a gúnyolódásnál. Van egy másik csoport is, ez a halogatóknak a csoportja. Azt olvassuk, hogy mások pedig ezt mondták az igehirdetés után, majd még meghallgatunk téged e felől. Majd még meghallgatunk téged. Most nem hallgatunk tovább. Nem is gondolkodunk azon, amiket beszéltél. Mostan nem is térünk meg. Esetleg majd később foglalkozunk az általad hirdetett dolgokkal, az Istennel, a megtéréssel, a feltámadással, meg egyebekkel. Ezek a halogatók, ezek nem gúnyolódnak. Ők nem sokkal jól neveltebbek annál, mint hogy itten elkezdjenek nyilvánosan gúnyolódni. Ők azt mondják, majd később halogató taktikát alkalmaznak. Nem tudjuk, hogy tényleg miért, hogy nem tartották ezeket a dolgokat annyira fontosnak, vagy fontosabbnak tartottak ezeknél más dolgokat, vagy nem volt erejük elfogadni azt, amit az apostol elmondott, és nem volt erejük igennel válaszolni. Nem tudjuk, hogy pontosan mi, de halogattak. De ezek a halogatók legalább nyitva hagyták a lehetőségét annak, hogy majd később legalább visszatérünk még ezekre a dolgokra, amiket hallottunk. Még később belemélyedünk, és lehetséges, hogy később tényleg belemélyedtek ezekbe a dolgokba, amiket Pál apostol mondott. És foglalkoztak Istennel, Jézussal, megtéréssel, de az is lehet persze, hogy nem tették meg. Sőt, sajnos a halogatók általában nem teszik meg. A halogatók általában azt mondja, majd később, akkor soha, ez azt jelenti, mert soha nem térünk ezekre vissza. Visszatértek ezek a halogatók is a gyönyörű templomaikba, a kis faragott képeik közé, a kis faragott szobraik közé, a papjaik közé, a papnőik közé, varázsoltak tovább, ugyanolyan erkölcsök szerint élték tovább az életüket, mintha ott az igehirdetés alatt egy pillanatra úgy kizökkentek volna a megszokott kerékvágásból, de aztán gyorsan visszazökkentek, de majd később. A lényeg, hogy semmi nem változott lényegileg a lelkükbe, az életükbe, majd később. Visszatérünk még ezekre. Testvérek, ma is vannak így a halogatásnak követői. Ugye szól az Isten valamit, és akkor a válaszunk az, hogy majd hónap, később, ma nem, ráérünk még. Elodázzuk az Istennel való komoly szembenézést, az életünk átvizsgálását, elodázzuk az Istenhez való visszatérést, a vele való hívő élet elkezdését, vagyis a legfontosabb dolgot, ami létezik az életbe. Mert testvérek, szeretném ezt itt hangsúlyozni, hogy ez a legfontosabb dolog az életbe. Hogy valaki az Istennel szembenézzen és az Úrral való viszonyát rendezze, elfogadva a bocsánatát, egy új életet kezdjen az ő követésébe. Ez volna a legfontosabb dolog az életbe. Erre az ember előjön, testvérek, és azt mondja, hát van ennél sürgősebb is, ugye? Meg kell letetni a malacokat. Meg el kell intéznem nem tudom én micsodát. Meg el kell mennem nem tudom én hova, hogy fölvegyem ezt vagy azt. Meg be kell fejeznem ezt a munkát, amihez itt nekifogtam, ez a heggesztés fontosabb. Meg a vállalkozásomban ezt meg azt még alá kell írni, meg fontosabbak ezek a dolgok, mint az, hogy az Istennel foglalkozzak, és belemélyedjek a dolgaiba, és az életemet átvizsgáljam, megtérjek hozzá, és új életet kezdjek Jézus gyermekeként. Hát mégiscsak fontosabbak ezek a dolgok. Hát nem fontosabbak, testvérek. Nem fontosabbak. Lehet, hogy most úgy tűnnek, hogy fontosabbak, de egyszer kiderül, hogy akkora nagy bolondok voltunk, mert a legfontosabbal nem törődtünk. A lényegtelenebb dolgokat elővettük, mert lényeges dolgok persze ezek is, hogy alá legyen írva, meg össze legyen heggesztve, meg legyen etetve, meg el legyen intézve. Fontos ez, de ezeknél sokkal fontosabb az Úrral való viszonyunk rendezése. És mi mit csinálunk? A fontos dolgokért a legfontosabb dolgot elhalasztjuk. A lényeges dolgok miatt a leglényegesebb dolgot elhalasztjuk. Ráérünk még. Ráérünk, testvérek. Isten tiszteletre járni, gyülekezetbe menni, Bibliát olvasni, imádkozni, az Úrral lenni. Hát az Isten megvár. Ezek meg nem várnak meg, ugye? Ráérünk még, testvérek. De ráérünk még. Mire érünk mi rá? Mire érünk rá, testvérek? Augusztusban az egyik presbiterünk egy perc alatt meghalt. Autóbalesetben. Ha ő is azt mondta volna, hogy ráérek még az Istennel a dolgaimat rendezni, hát még csak, tudom én, 61 néhány éves vagyok, most majd később. Hát mikor lett volna az a később? Amikor lehet pár perc múlva az autóbalesetben ott hunyt el. Mire érünk mi rá, testvérek? Az elmúlt héten döbbenten álltunk ugye egy testvérünknek a koporsója mellett. Bement az orvosi rendelőbe, és panaszaival mindjárt ott érte a halál. Mire érünk rá, testvérek? Mi mit gondolunk, hogy majd később? Hova akarjuk kitolni a dolgokat? Melyikünknek van garanciája arra, hogy akárhogy hazaérünk innen ebből a templomból, testvérek? Hát egyikünknek sem, nekem sincs. Nem lehet, testvérek, ezt a dolgot így majd később. Majd később. Egyébként sokszor azok az emberek, akik így okoskodnak, hogy majd ráérünk még erre később is, hogy az Istennel a dolgainkat rendezünk, közben ott ülnek, testvérek, az életük romjai fölött. Ott ülnek, és mondják, hogy még majd később, ugye? Házasságom tönkrement, a lelkem kiégett, az életem értelmetlennek látom, mindenféle nyomorúság van bennem. Élek, persze, hogy élek, hát élek, mert élni kell, ugye? Meg nem akarom magamat ölni, de az egésznek nem túl sok tetejét látom. Hát csinálom a dolgaimat, húzom az igát, ugye gályázok, csinálom én, fölkelek minden reggel, meg le is fekszek minden este, próbálom is magamat megnyugtatni, a lelkiismeretemet valahogy elcsendesíteni, kikapcsolódni, valahogy úgy elszakadni az élettől, az valami kis irreális világba, valami kis álomvilágba átsurranni egy kicsit, mert ott jobb. De hát az életem tulajdonképpen hát romokban van, ha őszinte lennék, ugye? De én csak ott tücsörgök a romok fölött, és azt mondom, majd később. Magamnak köszönhetem, hogy ide jutottam, de én majd azt mondom, majd később. Az Istennel a dolgot majd később. Ő talán helyre tudná hozni a dolgokat, talán újra kezdhetném vele, de majd később. Mikor később? Lehet, hogy éjjel elkérik a te lelkedet. Hát hova halasztjuk, testvérek, ezeket a dolgokat? A fontos dolgokért föláldozzuk a legfontosabbat? Édesapám mesélt egyszer egy parasztemberről, aki nagy nehezen hozta össze a vagyonát. Kinnélt egy tanyán valahol a Szatmár megyébe. És évekkel ezelőtt történt ez, hogy jött ott egy árvíz, és mindenkinek szóltak, hogy menjen el onnan. És az öregnek is a családja már elment, de ő meg csak halogatta. Csak halogatta. Már jött a víz. Már csónakkal jöttek az öregért, mert ott ücsörgött a háznak az ablakában. Majd később, már visszamegy ez a víz még. Aztán egyszer csak már felszorult a háztetőre. Már helikopterrel jöttek, érte, hogy már bocsátották le neki a kötél létrát, hogy valahogy kapaszkodjon bele. Hogy kihúzzák. De az öreg azt mondta, majd később, még ő ráér. Egyszer csak, hogy ott ücsörgött a ház összeomlott alatt, azt maga alá temette az öreget. Majd később, amikor az életünk bármelyik pillanatban összeomolhat, vagy bármi történhet velünk, akkor mi halogatjuk a dolgokat, testvérek, ne halogassuk annak a kötélácsónak az elkapását, ha szabad így mondanom. Ne halogassuk az Úrral való kapcsolatrendezést, a vele való szembenézést, mert lekéshetünk mindenről, hogyha ő szól hozzánk, testvérek, ha ő hív minket, akkor hát álljunk rejá. Álljunk rejá. Jól értetted ezt, persze, hát az életednek az átrendezéséről van szó. Nem többről és nem kevesebbről. Erről van szó. Át kellene rendezned az életedet úgy, hogy ő visszakerüljön a középre. És te pedig leszálljon a tróról. És minden egyebet, amiről azt mondja, hogy az nem jó, azt hagyd el. És kövesd azt, amit ő mond.
telítődjön meg az életed az ő ajándékaival, az ő kincseivel. Hogyha vennél egy házat, akkor biztos ezt csinálnád, hogy ha ott bemész, akkor mindent kitakarítasz. Ugye padlástól a pincéig lemész, fölmész, ami szemét kihányod. Átrendezed, mert hozod a te bútoraidat, hozod a te dolgaidat, a te ízlésedet, a te világodat, és azzal rendezed be azt a lakást. Hát pontosan erről van szó, testvérek. Jézus jönni akar, és át akarja rendezni az életedet, és neked is rajta kéne lenni ezen. Hát engedd már meg neki. Jó ízlése van. Boldoggá és széppé fogja tenni az életedet. Át kellene rendezni az életedet. Ne halogasd ezt. Az utolsó csoport, testvérek, a hívőknek a csoportja. Gúnyolódók, halogatók és a hívők. Ez a legkisebb csapat. Azt olvassuk, hogy hittek Pálnak, azaz hittek az Úr üzenetének, mert Pál annak volt a tolmácsa, és amikor hittek az ő szavainak, akkor voltak éppen az Istennek hittek, az Úrnak hittek ezek az emberek. Hitelt adtak az Isten szavainak. Sőt, több is történt, mert csatlakoztak ehhez a meghirdetett Istenhez. Elhagyták a korábbi bálványaikat, és rábízták magukat az Úrra. Új életet kezdtek. Vagyis ezekkel az emberekkel, testvérek, ott egy csoda történt egyetlen igehirdetés alatt. Csoda történt velük, mert hitre jutottak. A hirdetett Istenbe, a hirdetett Jézus Krisztusba vetett hitre jutottak. És új életet kezdtek vele. Ők nem is mentek el onnan, hanem csatlakoztak Pál apostolhoz. A gúnyolódók elmentek. A halogatók elmentek. Ez a kis csapat maradt ott, akik hittek. Ezekbe az emberekbe, testvérek, tényleg csoda történt. Mert az, hogy hittek, ez nem az ő nagy teljesítményük volt, hanem ez Istennek az ajándéka volt a szívükbe. Hittek, mert az Úr megkegyelmezett nekik, és megadta nekik, hogy hihessenek ő benne. Kegyelem, hogy hittek ezek az emberek. Ma is csoda, testvérek. Csoda az, hogy valaki hallgat egy igehirdetést, és nem gúnyolódik már, és nem halogat már, hanem hitelt ad az Istennek. Sőt, rábízza magát az Úrra, aki hívja és várja őt. Elfogadja az ő kegyelmét, az ő bocsánatát, elfogadja őt magát, és egy új életet kezd. Jézus Krisztussal, az Úrral élni. Feladja az önistenítő életét, és teljesen új sínre megy az élete, egy új sínpárra kerül az élete, mert az Úrnak kezd el élni, az Úrért kezd el élni, az Úrral kezd el élni. Ez egy csoda, testvérek. Csoda, nincs ennél nagyobb csoda. Megtörténhet akár egyetlen egy igehirdetés alatt. Egyetlen igehirdetés. De lehet, hogy valakinek sok igehirdetést kell végighallgatni, hogy megtörténjen benne. De ha megtörténik, csoda. Ott Aténben nem sokan hittek, hanem kevesen. Ugye így mondja, hogy némely férfiak. Némely férfiak. Nem is fontos a szám. Egyébként én nagyon megelégednék, hogyha egyetlen igehirdetésem alatt némely férfiak, meg egy-két nő is hitre jutna, és megtérne az Úrhoz. Én nagyon boldog lennék. De nem a számok a lényeg. Pál apostolnak volt olyan igehirdetése, hogy több tizek, több százak fordultak az Úrhoz. Voltak olyan idők az egyház történetben, hogy nem tértek meg emberek az Úrhoz egyáltalán, vagy csak nagyon kevesen tértek meg. De voltak olyan idők, amikor tömegek fordultak Istenhez. Angliában hatalmas ébredés volt. Amerikában hatalmas ébredések voltak a 18.-19. században is még. Amikor a területeknek, Angliában például a bányász területeknek az egész arculata változott meg, mert bányászok százai fordultak Istenhez. Munkás emberek, kétkezi munkás emberek, az arcukon folyt a könny is, barázdát szántott a kormos arcukra. Az igehirdetés alatt elkezdtek sírni. Angliában művelt emberek, az társadalmak változtak meg. Vannak ilyen hatalmas ébredések a világban, de van, amikor nem történik ilyen. Nem a szám a lényeg, hanem az, hogyha valaki megtér, akkor tényleg megtérjen. És itt Aténben tényleg megtért valaki, és közöttünk se a szám a lényeg. Engem nem érdekelnek a számok. Nem szabad, hogy érdekeljenek. Nem érdekel az sem bizonyos értelemben, hogy hányan ülünk itt. És az sem érdekel, hogy most megtér-e valaki, vagy nem tér meg senki. Vagy hogy mindenki megtér. Nem ez a fontos, hanem az, hogyha valaki a testvérek közül megtér, akkor az tényleg megtérjen. Az tényleg az Úrhoz forduljon.
Ha a számok bűvöletébe élő ember lennék, akkor és azt látnám, hogy nem tér meg senket, elkeserednék. Itt állnék, szomorkodnék, ostoroznám a testvéreket, ütném, vágnám ugye innen a szószékről, hogy ilyen kitetlenek, olyan kegyetlenek, ilyen, olyan emberek. Vagy megpróbálnék manipulálni, mindenféle trükköt bevetni, hogy valahogy megtérésre bírjam a testvéreket. De nem is keseredek el, és nem is fogok senkit manipulálni. Mert az én dolgom az, hogy hirdessem az Isten beszédét, mint ami Pálé is. És aki megtér, az majd megtér. És aki nem tér meg, mert gúnyolódik, meg halogat, az talán majd később fog megtérni. Az Úr tudja, testvérek, hogy mi fog itt történni közöttünk. De nem a szám a lényeg, hanem az, hogy aki az Úrral elkezd egy új életet élni, az tényleg új életet éljen. Az tényleg átadja magát neki. Érdekes, hogy itt Athénben még név szerint is van két ember megemlítve, talán befejezésül még ezt megemlíteném, mert van ott egy asszony, Damarisnak hívják, Damaris, és van egy férfi, Dionysios, így hívják. Olyan különös ez, testvérek, hogy Isten úgy gondoskodott róla, hogy ez a két régi görög keresztjének a neve fönnmaradjon. Itt a Bibliában, és az ő könyvében is fő van írva, de itt is a Bibliában is itt van előttünk ez a két név. Ismerünk név szerint két keresztjént. A mennyben már kereshetjük majd őket név szerint is. Dionysios és Damaris. Az asszonyról nem tudunk különösebben sokat. A férfiről tudjuk, hogy aeropágita volt, vagyis tanácstag. Az aténi tanácsnak a tagja. Egy magas beosztás, egy hatalmi pozícióban lévő ember. Megtér az Úrhoz. Nem gúnyolódik, nem halogat, megtér az Úrhoz. Hisz Jézus Krisztusnak. Neki volt talán a legnehezebb, így emberileg szólván, mert hát gondolhatta, hogy hát tanácstagok mit fognak szólni a többiek, ha megtudják, hogy pont én keresztjén leszek. Hiszek egy vándorprédikátornak. Hát lehet, hogy kirúgnak az állásomból. De nem törődött vele. Ő hitt az Úrnak. És lett egy csodálatos élete aztán. Úgy maradt fönn a hagyomány szerint, hogy ő lett Athénnek az első keresztjén püspöke, Dionysios. Hát testvérek, a mi nevünk vajon fönn marad? Ha nem is a Bibliába, de az élet könyvébe, az Úr könyvébe, az üdvözülők névsorába ott szerepelünk? Ha elmegyünk innen, ott szereplünk? Ha hittünk Jézusba, ott szereplünk? A hívők ott szerepelnek, nem csak ebbe a könyvbe, az élet könyvébe is, mely a Bárányé. Drága testvérek, hát van egy híres kép, Raffaellónak egy képe, Pál Athénben ez a címe, Cromwell mentette meg az independensek pusztítása elől annak idején, Pál ott áll a középen, a képnek a közepén, tunikában, kitomban, szűk teret, oszlopos házak veszik ott körül, templomok zárják be, és előtte félkörívben ülnek a hallgatók, lekicsinyítve, mint minden kezdet, egy részük áhítatosan, más részük gúnyolódva, vagy konokul vitatkozva állnak ott némelyek a képen. Pál pedig ott áll a középen, és hirdeti nekik Jézus Krisztust, az Istent. Hát Pál nem állít most közöttünk, testvéreknek meg kell elégedni velem. Én is az Isten igéjét hirdetem. A testvérek meg itt a hallgatók. Vajon melyik csoportba vagyunk? Vajon melyik csoportba vagy? A gúnyolódók közt, a halogatók közt, vagy a hívők közt? Adja az Úr, hogy legyünk mindnyájan a hívők között. A hívők között. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy hozzánk is szól a te igéd, halljuk a te tanításaidat, a régi, de örök igazságokat. Köszönjük, hogy bennünket is megszólítasz, és hisz magadhoz, hogy térjünk hozzád. Kérünk téged arra, hogy segíts minket, hogy hinni tudjunk mindannak, amit magadról, vagy a világról, vagy rólunk mondasz, és végül is átadjuk neked a szívünket, az életünket. Hadd kezdjünk mindnyájan új életet, hívő életet élni veled, Jézus Krisztusunk. Veled, aki eljöttél erre a földre,
aki megszülettél karácsonykor, aki meghaltál nagypénteken üdvösségünkért, aki feltámadtál, mert erősebb vagy a halálnál, és aki felmentél a mennybe és uralkodsz a mindenség fölött. Segíts, hogy körülötted forgó hívő életet kezdhessünk mindnyájan. Köszönjük, hogy a gúnyolódóknak és a halogatóknak is mégis lehetőséget adsz, hogy hozzád forduljanak, feladják mind a két magatartást, és új életet kezdjenek, hívő életet veled együtt. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy könyörülj meg a mi családjainkon, a városunkon, a mi nemzetünkön. Hadd szólaljon meg itt is az evangélium, ezeken a nevezett helyeken, és hadd legyen minél több ember, aki hozzád fordul, és aki veled kezd élni. Kérünk téged arra, hogy add meg ezt a mi magyar népünknek, országhatáron innen és országhatáron túl is. Adj, Urunk, megtéréseket, hozzád való odaforduló életeket. Kérünk téged arra, Urunk Jézus, hogy áld meg most a szívünket, az életünket, különösképpen is azt a családot, akik szomorú szívvel jöttek közénk, mert el kellett búcsúzniuk a fértől, az édesapától, testvértől, családtagtól. Kérünk, hogy a te kegyelmeddel, szereteteddel gyógyítsd be az ő sebeiket, erősítsd meg őket, és adjál békességet nekik. Légy jelen közöttük, és a te áldásod kíséri az itt maradottakat. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, az előttünk álló ünnepi alkalmakat, a ma délutáni gyülekezeti karácsonyt, jövő heti előkészítő alkalmainkat, az ünnep istentiszteleteinket, közösségi alkalmainkat. Kérünk, hogy legyél itt velünk, és add, hogy körülötted legyünk, veled ünnepeljünk ezen a karácsonykor, és téged dicsőítsünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek! És hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, imádságunkban is megemlékeztünk erről, hogy hallottunk volt az elmúlt héten, tragikus hirtelenséggel távozott övéi köréből Fajka György. A temetése december 8-án volt a Sándorfalvi temetőben. 61 éves korában szólított el közülünk családja köréből az ő teremtője és ura. Isten vigasztalását kívánjuk feleségének, lányának, fogadott fiának, testvére és családjának és az egész rokonságnak, minden kedves családtagnak. Hirdetem a testvéreknek a gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 16 órakor gyülekezeti karácsonyunk lesz. Szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra mindenkit. Gyerekek aktívan készülődnek, és legyünk itt együtt, örvendezünk. Ez nem a gyerekeknek a karácsonya, hanem a gyülekezetnek. Azért is van ma itt a karácsonyfánk. Jöjjenek a testvérek, és legyünk itt együtt, örvendezünk együtt az Úr körül, az Úrral. Ha valaki tud egy kis sütit hozni, akkor azt megköszönjük. Az elmúlt években ez már olyan természetessé lett, hogy hozták a kis süteményt. Ha jönnek, akkor hozzák, de ha nem tudnak hozni, akkor is jöjjenek a testvérek. Tehát ma délután 4 órakor gyülekezeti karácsonyunk lesz. Egy kis ízelítő. A kis énekkarunkat hallgassuk meg. Énekelnek nekünk egy szép kis éneket. Jövő héten az alkalmainkat kiadtuk a kis papíron, a programpapíron, ez az. Tehát figyeljünk erre, a bűnbánati alkalmaink péntek este kezdődnek, tehát péntek este, szombat este 18 órakor lesz istentiszteletünk. Jövő vasárnap lesz ugye advent negyedik vasárnapja, de egyúttal már szent este is. Tehát jövő vasárnap nem csak délelőtt, hanem este is lesz 16 órakor a megszokott esti istentiszteletünk. Az ünnepekben első nap két istentiszteletünk lesz, 9-kor és 10:30-kor, ünnep másnapján 9 órakor lesz istentiszteletünk. Az ünnepekben mind a két alkalommal úrvacsoroztást is fogunk tartani. Tehát ma délutántól kezdve szeretettel várjuk a testvéreket a gyülekezeti alkalmainkra. Hirdetem azt, hogy az iratterjesztésben van jó pár új könyv, van bibliaolvasó kalóz, Calvin kalendárium, és még sok egyéb, amit Csészabó Andris rendelt. Nézzék meg a testvérek, és vegyenek karácsonyi ajándéknak, és adhatunk lelki tartalmú könyveket. Természetszerűleg még a jövő heti alkalmakhoz visszatérve a bibliaórán kedden elmarad. Tehát jövő héten nincs bibliaóránk. Az ifjúsági órát még, ha jönnek a fiatalok, akkor megtartjuk, ha nem, akkor nem tartjuk meg. Ez mindig így szokott lenni, mert van, amikor hiába hirdetem, hogy nem lesz, akkor is jönnek. Úgyhogy nem lehet őket le se vakarni. Hát ha jönnek, akkor itt lesznek, és akkor beszélgetünk az ígéről. De ha nem jönnek, akkor nem tartunk nekik órát. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záróénekünket énekeljük el. A 467. énekünket, 467. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Énekeljük el végig, és utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el befejezésül.
Oh. áldás békességet kívánok.